Azt biztosan sokan tudjátok, hogy a vas számunkra nagyon fontos, de vajon a növények számára miért fontos? Tarts velünk, és megtudhatod. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Solti Ádámot, az ELTE növényélettan és molekuláris növénybiológiai tanszék munkatársát, és Sági Kazár Mátét, az ELTE biológus doktoranduszát. Sokszor hallhatjuk, hogy együnk sok ilyen zöld leveles zöldséget, mert hogy nagyon sok benne a vas, és ez bizony kell a szervezetünknek. De ha egyet hátra lépünk, akkor jogosan feltehetjük a kérdést, hogy oké, de a növényeknek miért van erre szüksége, és egyáltalán hogyan veszik fel ezt a vasat?
Igen, ez egy nagyon jogos kérdés, és ugyebár mi növénybiológusok vagyunk, és mi kapásból ebből az oldalból, erről az oldalról fogjuk meg a témát, de ugye a kutatás felállítása szempontjából nekünk is onnan kell indulnunk, hogy de nekünk embereknek ez ugye miért lesz a végén fontos. Azt, ahogy te is mondtad, hogy tehát, hogy zöld részeket fogyasszunk bőven, ennek az a fő oka, mert a növényekben a vas ezekben a szövetekben, szervekben, elsőben a levelekben van, és a fotoszintézisben van kiemelkedően fontos szerepe, tehát a fotoszintézis már nagyon sokan, talán mindenki hallott, ugye már középiskolában tanultunk róla, és a vas önmagában, mint egy átmeneti fém, egy nagyon jó katalizátor, a kofaktor a különböző redox reakcióknak. És ugye a fotoszintézis is ilyen reakciók tárháza, ilyen redox enzimeknek a tárháza valójában, és éppen ezért itt ez egy nagyon fontos kofaktor. Tehát valójában egy fotoszintetikus elektrontransportláncnak a működtetéséhez alsó hangon 22 vasatomra van szükség. Tehát ez nagyon nagy mennyiség. Ugye ez egy ilyen elektrontransportlánc. Egy kloroplasztiszban, ugye egy olyan növényi sejtben, amely fotoszintézist végez, ugye a levelekben, és egy garmadával vannak. Tehát itt van elsősorban erre a legnagyobb szükség. Hogy hogyan jut pontosan ezekbe a szövetekbe, ezekbe a sejtszervekbe a vas, az megint egy érdekes történet, hiszen ennek több évtizedes múltja van ennek a kutatásnak, kezdve attól, hogy különböző növénycsoportok különböző stratégiákat alkalmaznak, különböző transportmechanizmusok vannak. Ez ebben nagyon mélységesen nem akarnék bevenni ennek a molekuláris és anatómiai részébe, de a lényeg az, hogy amellett, hogy a sok más elem között a vas fontos, és ahogy már mondtam, a fotoszintézisben, ami miatt kimondottan érdemes vizsgálni, hogy a felvétele az egy probléma. És bár maga a vas, mondjuk egy mezőgazdaságot figyelembe véve, egy nagyon gyakori elem a földkéremben. Most nem tudom pontosan, harmadik vagy negyedik leggyakoribb elem, viszont a növények számára nehezen elérhető. Ennek több oka van, a szárazság, magas hőmérséklet, pH, tehát az alkáli talajok, tehát a mezőgazdasági területeknek, Ádám biztos jobban tudja, de én úgy tudom, hogy egy 20-30%-a legalább ilyen alkáli, tehát magas pH-s terület, és éppen ezért a növények számára nehezen elérhető, mert magasabb pH-kon a vas kicsapódik, nem lesz vízoldható, nem jut be a növények gyökérrendszerén keresztül. Tehát erre a növények bár különböző stratégiákat, de nagyon okos stratégiákat találtak ki, nyilván ennek evolúciós előzményei vannak, amelyek jellemzően azon alapulnak, hogy vagy a környezetüket savasítják, és egyfajta ideálisabb rendszert alakítanak ki, ahol már a vas is oldhatóbb, és a felvétel megtörténhet, vagy olyan komplexáló rendszereket, olyan molekulákat szintetizálnak és adnak le a környezetükbe, amelyek képesek még a kicsapódott vasat is visszaoldani, és utána kerül be a gyökerekbe, különböző szállítórendszereken keresztül jut el a levelekig. Tehát itt valóban itt az érdekes rész valóban a miértje, ugye a fotoszintézis, de addig egy hatalmas utat kell megtennünk, kezdve onnan, hogy miért is probléma, hát mert az elérhetősége van a probléma, de nagyon érdekes, és itt nem mennék a részletekbe, de nagyon komplex és jól szabályozott rendszerek vannak a felvétel szempontjából.
De igazából, tehát a vas ugye nem csak a növények számára fontos, hanem ugye számunkra, emberek számára is. Hát pont ez a tulajdonsága, hogy enzimeknek a részét képezheti, ez egy olyan tulajdonság, ami az emberi szervezet számára is nagyon fontos. Tehát számunkra, emberek számára a vasnak a jelenléte az azért fontos, mert ugye mi is rendelkezünk ilyen enzimekkel. Tehát, hogyha mi nem jutunk elegendő vashoz, akkor a mi szervezetünk vérszegénységben fog szenvedni. Idegrendszeri funkciók károsodhatnak, májenzimek károsodhatnak, tehát ugye mi a táplálkozásunkkal fel kell, hogy vegyük ezt a vas mennyiséget. De most ezt a vas mennyiséget legtöbbször növényi vagy állati táplálékokból vehetjük fel, de hát abban
az állat mit teszik meg, ugye?
Pontosan, pontosan. De ugye az, a növényi táplálékok mennyisége azért egy elég jelentős hányadat teszi ki a táplálékunknak. Tehát a növényeknek a vas tartalma, és nem csak a tartalma, hanem annak az elérhetősége, tehát hogy a mi emésztőrendszerünk például abból vasat tudjon fölvenni, az egy nagyon fontos tulajdonság.
Igen, szerepel többször ez a kofaktor szó, csak szeretném, hogy ezt így kontextusba helyezzük, ez nyilván csak annyit jelent így a hallgatóknak, mondanám, hogy a fehérjékbe belecsomagolt igazából molekula, ami nem fehérje, is kell a fehérje működéséhez, az enzim működéséhez, csak szerettem volna kiegészíteni, hogyha valaki nem hallott ezt.
Talán a legegyszerűbb így megérteni, hogy talán mindenki hallott már róla, hogy a vérünkben vörös vértestek vannak, és a vörös vértestekben hemoglobin van. Ugye a hemoglobin a nevét a hemről kapta, ami egy kofaktor, ami egy szerves molekula, ami vas ionokat fog meg. Mivel a vas vegyületek általában színesek, sárgás, vöröses színűek, pontosan ez a hem adja, ez a hem kofaktor adja a vérünknek a vörös színét.
Igen. Jó, akkor ezt most már sikerült
és hogy már felhasználod, hogy ez a hem molekula vasat tartalmaz.
Igen. A mostani kutatásotokban viszont arra kerestétek a választ, hogy ez a vasfelvétel, ez hogyan különbözik olyan növényi szövetekben, amiket nem ér napfény, azoktól, amiket napfény ér. Először beszéljünk arról, hogy kinézetben ezek miben különböznek.
Hát ennek a talán a legegyszerűbb vizuális megkülönböztető jele az lenne, hogy zöld-e az a szövet, vagy nem. Ugye már említettem ilyet, hogy kloroplasztisz, ugye eldobtam ezt a kifejezést, meg Ádám is használta. Ugye ezek lennének alapvetően azok a plasztiszfajták, azok a sejtszervek, amelyekben a fotoszintézis folyamata történik. De hát ezek mellett rengeteg másféle plasztiszfajta van, kezdve az eredeti, tehát amiből a különböző plasztiszfajták kialakulnak, a proplasztisz, ami egy kvázi még differenciálatlan formája a plasztiszoknak, vagy különböző szerves molekulák raktározására módosult plasztiszok, amelyek jellemzően nem zöldek, vagy különböző más színanyagokat tartalmazó olyan plasztiszok, amik, mint például a paradicsomnak ugye a vörös színét is adják, vagy akár az őszi levél hullásnál is megjelennek, bár ezek részben inkább a zöld szín anyagoknak az elbomlásából adódó egyéb színanyagoknak a megjelenése, vagy akár a degradálódó kloroplasztiszok is. De jellemzően az alapján tudjuk őket elkülöníteni, hogy tartalmaznak-e valamilyen színanyagot, vagy nem, illetve hogy végeznek-e aktív fotoszintézist, vagy nem. És többek között van egy ilyen átmeneti állapot is, ahol a plasztisz differenciáció elindul a kloroplasztiszok felé, viszont fényhiányában nem fejeződik be. Ezt nevezik úgy etioplasztisznak, ahol egy ilyen kezdetleges rendszer már kialakul, de nem fejeződik be, hiszen fény nem áll rendelkezésre, és fényre szükség van a fotoszintézishez. Amennyiben a fény ugye rendelkezésre áll, akkor ez az átmenet ez befejeződik, és egy funkcionális kloroplasztiszt láthatunk. Na most ugye a probléma a kutatás szempontjából, hogy ezeket az átmeneteket jellemzően igen nehéz vizsgálni, hiszen ezek alapvetően nagyon kisméretű sejtszervek is, tehát ilyen durván ilyen 10 mikronos méret nagyságrendileg. Ez az egyik, a másik, hogy ezeket elválasztani ugyanabban a szövetben, vagy ugyanabban a modellben, ez igen nehéz. Tehát, hogyha vizsgálni akarjuk mondjuk, hogy ezeket a különböző fejlettségi állapotok, ugye a kloroplasztisz fejlődés folyamán, hát erre kell találnunk ugye olyan modelleket, olyan lehetőséget, ahol ha a szöveti elkülönítés nem lehetséges, akkor valamilyen módon azért ezeket a különböző lépcsőket is vizsgálni tudjuk.
Ja, plasztiszokkal kapcsolatban ez egy nagyon fontos információ, hogy az összes növényi sejt, tehát a növénynek az összes szöveti sejtje tartalmaz plasztiszokat. Tehát ez a gyökerekben, levelekben, virágokban, mindenhol jelen van. Ezeknek a plasztiszoknak ugye egy formája, hogy Máté is említette, a kloro plasztisz, amely fotoszintézisre képes. Ugye ez a fotoszintézis az legfontosabb élettani folyamat a Földön, hiszen ugye ez az az anyagcsere folyamat, ami a biomasszát előállítja, az oxidatív légkört előállítja számunkra. Tehát ezt végzik a növények. Azonban a plasztiszoknak nagyon sok más funkciója is van. Tehát nem csak a fotoszintézist végzik, és éppen ezért a jelenlétük az gyakorlatilag elengedhetetlen a növényi sejtekben, tehát nem tudunk elképzelni olyan növényi sejtet, amely nem tartalmaz plasztiszt. Tehát ugye a nem fotoszintetikus szövetekben is jelen vannak ezek a plasztiszok, és hát megfelelő körülmények szükségesek ahhoz, hogy ezek egymásba átalakuljanak. Ugye egy ilyen körülmény a fénynek a jelenléte, amely szükséges ahhoz, hogy fotoszintetikusan aktív plasztiszok alakuljanak ki. Tehát ugye ezek a plasztiszok ott vannak azokban a szövetekben is, amelyeket nem ér fény. Hogyha fény éri a szöveteket, akkor lehetőségük van arra, hogy kloroplasztisszá alakuljanak. Nem teszik mindig. Nem teszik mindig, ez nagyon fontos, tehát ahhoz egy megfelelő szöveti környezetre is szükség van.
A feltett kérdésetekre, hogy körbejárjátok ezt az egész témát, milyen modellt sikerült találnotok? Mert mondtad, hogy azért nehéz ilyen növényi szöveteket találni.
Hát igen, ugye ennek a klasszikus egyik ilyen vizsgálata, hogy különböző olyan csíra növényekkel dolgozunk, amik mondjuk sötétben csíráztak, és akkor utána a fénynek teszik, és akkor a zöldülést figyelik meg. Hát szerintem ennek egy egyszerűbb, leegyszerűsített verzióját találtuk ki, hogy ugye továbbra is a kloroplasztoknak a fejlődése volt ilyen szempontból az egyik irányvonal, továbbra is a vasháztartás figyelembe véve, hogy tehát a fejlődés során ez milyen módon, tehát a plasztok fejlődése folyamán milyen módon változik a vasháztartás és a vasanyagcsere. És hát mi egy káposzta modellt alkalmaztunk, amelyeknek egy hát kvázi természetes tulajdonsága, hogy egymásra lapulnak a különböző levelek, a belső réteg egyre kevesebb és kevesebb fényhez jutnak. Most nyilván többféle káposzta van, nyilván ebben sem menjünk be részletesen, hogy hányféle, milyen fajta, az most pontosan micsoda.
A káposztának igazából egy nagyon fontos tulajdonsága még van. Ugye a növénybiológiában általában szeretünk modellrendszereket használni, és a növénybiológiának egy általánosan bevett modellrendszere a lútfű, vagy nevezzük ezt Arabidopsisnak, ami egy picike növény. Nagyon gyorsan lefolytatja az életfolyamatait, növekszik, virágzik, termést hoz, és ez pár hónapon belül. Ez nagyon kellemes egyébként, amikor laboratóriumban dolgozunk. Egyébként mi is használjuk ezt a modellrendszert, hiszen ugye egy nagyon rövid időtávon belül élettani folyamatokat vizsgálni tudunk. Van azonban egy nagy hátránya ennek a növénynek, hogy nagyon picike. Ebben a kutatásban viszont... Igen, pontosan. Ebben a kutatásban viszont nagyon nagy anyagmennyiségre volt szükségünk. Tehát ezeket a Máté által már említett nagyon picike etioplasztiszokat kellett izolálnunk, megtisztítanunk nagy mennyiségben a kutatásokhoz. És egyszerűen ez a lútfű növény a méretét tekintve nem volt elegendően nagy. Tehát nekünk valami olyan modellre volt szükségünk, ami viszonylag közeli rokona ennek a lútfűnek. Tehát a rendszertani távolság nem túl nagy a lútfű és a mi általunk alkalmazott modell között, viszont méretig tekintve nagyságrendekkel nagyobb. És igazából így akadtunk rá a kelkáposzta modellre.
Igen. Van valami anekdota hozzá köthetően, hogy pontosan hogyan született meg ez az ötlet, hogy milyen jó lenne káposztát alkalmazni
Ez már nem emlékszem már pontosan, hogy...
Történeti hagyományai
vannak, de hogy pontosan ez, tehát amikor egyszer csak jött ez az ötlet, hogy megint csak így történeti részekre visszanyúlva, de jött az ötlet, hogy teszteljük le, nem árt a senki, és ilyenkor mit csinál a PhD hallgató, kisétál a piacra, és leteszteli a vásárolt kelkáposztával, és működött. Tehát egyrészt ugye már említett nagy mennyiségű anyag, Másrésztről a közeli rokonság is, harmadrészt, hogy a különböző fejlettségi állapotok nagyon jól elkülöníthetőek, már szemmel láthatólag is. Szerintem a legtöbb ember nem szokta ilyen szemmel nézni a kelkáposztát, hanem csak belerakja a húslevesbe. De valójában nagyon érdekes, amikor az ember lebontja, nem, és te megnézi, nem mondaná meg, hogy ez ugyanaz, mert annyira másképp néz ki. De hát igen, igazából történeti része esetleg talán csak annyi lehetne, hogy mivel nagyon fontos, hogy a fény jelenléte ne jelenje meg, amikor ezekkel dolgozunk. Ugye amikor elkezdtem dolgozni ezzel a modellel, hogy hát nem tudtam, hogy néz ki, hiszen sötétben kellett dolgoznom vele. Ugye nem kaphatott olyan fényt, ami akár beindíthatja ezt az átalakulást. Úgyhogy talán a történeti része az ennyi, vagy az anekdota része ennyi lehet, hogy hosszú hónapos munkák után néztem meg először, hogy pontosan ez hogyan néz ki, és hogy ennek volt egy olyan előnye is, hogy így gyakorlatilag mindenféle prekoncepció nélkül tudtam dolgozni vele, hiszen nem voltak elvárásaim, hanem utána valóban a vizuális eredmények és az egyébként különböző vizsgálati eredmények is megfeleltek egymásnak.
Ez egy nagyon fontos információ, hogy az ELTE-n, az ELTE különböző kutatócsoportjaiban a fotoszintézis folyamatait, a zöldülés folyamatát, a klorofil pigmenteknek a bioszintézisét nagyon régóta kutatjuk. És igazából ezek a kutatások részben, ezekből a fotoszintézis kutatásokból is merítettek egy ötletet. Bár a mi vizsgálataink alapvetően egy növényi táplálkozás élettani vizsgálatra fókuszáltak, de kicsit visszanyúltunk ezekhez a fotoszintézis kutatásokhoz. És ez ugye a modell növénynek a történetiségéhez is hozzátartozik.
Ehhez is kapcsolódna a következő kérdésem, hogy milyen kísérleteket végeztetek ezen a modellen?
Hát ugye mondhatnám, hogy minden kutatásnak, ugye amikor egy új modellt kezd alkalmazni, ugye akkor az első lépés, hogy hát vizsgáljuk meg, hogy ez a modell a mi vizsgálatainkra elsősorban alkalmas-e. Tehát mindenképpen az első kérdés az volt, hogy tekinthetjük-e ezt a káposzta modellt, ezt a kelkáposzta modellt, és elsősorban a belső rétegeknek, a belső levélrétegeket a mi szempontunkból fontos etiolált szövetnek, tehát, hogy valóban olyan szövetről van szó, amely nem kaphatott fényt, és nem rendelkezik fotoszintézisre képes plasztiszokkal. Ugye ez volt az első pont. Tehát egyrészt vizsgálnunk kellett a különböző fotoszintetikus pigmentek jelenlétére, a különböző fotoszintetikus fehérjéknek a jelenlétére, és hát mivel mindemellett minket a vasháztartás érdekelt, ugye vizsgáltuk azt is, hogy ugyanezeknek a plasztiszoknak milyen vastartalma van, illetve hogy esetleg azok a fehérjék, azok az enzimek milyen mértékben hogyan vannak jelen, és egészen pontosan ezeknek a génjei milyen módon expresszálnak ezekben a szövetekben, és ezekhez a plasztiszokhoz kapcsolódóan. Majd miután felépítettük ezt a modellt, abban azt mondja, igen, itt valóban egy etiolált szövetekre van szó, és képesek voltunk ezekből plasztiszokat izolálni, melyekből kimutattuk, hogy ezek nem fotoszintetizáló plasztiszok. Tehát valóban itt az etioláció, ez egy természetes állapot volt, és ahogy a külső rétegek felé haladtunk, megindult ez a fajta fejlődés fotoszintetikus plasztiszok felé, akkor rátértünk a különböző vasfelvételi vizsgálatokra, tehát hogy ezeknek a plasztiszoknak a vasfelvételét vizsgáltuk, illetve vizsgáltuk a leveleknek a vas eloszlását, valamint, tehát arról már van egy nagyon jó elképzelésünk más modellekről, ugye elsőbben már említett Lutfű arabidopszis modellel kapcsolatban, hogy egy fotoszintetizáló plasztisznak milyen a vas felvételi mechanizmusa, pontosan milyen protokoll működik, és ismerjük ennek elemeit, és ezeknek az egy részének a vizsgálatára is képesek vagyunk. Itt az egyik ilyen kulcs szereplő egy olyan enzim, ami a plasztiszok felvételét, a vas felvételét megelőzően a vasat egy redukált formába helyezi. Tehát, hogy egy három pozitív állapotba, egy két pozitív állapotba kerül, tehát egy redukált vas kerül elő, és mi ezt a redukált vas mennyiséget, ezt a fajta enzim reakciót mérni tudjuk. És igen, meglepő gyakorlatilag, hogy a magunk szempontjából meglepő volt, hogy igenis ki tudtuk mérni ezt az enzimreakciót, még ilyen nem fotoszintetizáló plastok esetében is.
És igazából ez az egyik legfontosabb megállapítása valóban a munkánknak, hogy ez a fajta redukción alapuló felvételi mechanizmus, ez meglepő módon jelen van,
van
ezekben az etioplasztiszokban. Erre nem számítottunk. Tehát korábbi munkáinkból egyértelműnek tekintettük, hogy ehhez a folyamathoz a fénynek a jelenlétére szükség van. És ennek ellenére azt tapasztaltuk, hogy itt fény hiányában ez az enzim tökéletesen működik. Tehát igazából ez egy komoly fejtörést okozott számunkra, hogy miként működhet ez az enzim. Tehát egy redukáló erőre szükség van, és hát bizony át kellett tekintenünk a plastiszok teljes anyagcseréjét, hogy erre választ tudjunk adni. Pontosan, tehát igazából két nagyon fontos módszer miatt kellett hozzányúlnunk ez a káposzta modellhez, mert vannak olyan kísérleti módszerek, hát amihez mennyiségre van szükség, és az egyik ilyen az a vasnak az analitikája volt, tehát ugye vas tartalmat kellett meghatároznunk. Bár azt mondjuk, hogy a növényekben viszonylag sok vas van, a fotoszintetikus apparátusban sok vas van, de most a sok meg a kevés,
az egy nem pontos értékek.
Az egy szubjektív kifejezés. Tehát, hogyha egy analitikus kollégát kérdezek meg arról, hogy ez a vas mennyiség sok-e, hát akkor azt fogja mondani, hogy ez nem.
Hát igen, csak hogyha azt nézzük, hogy hány atom van mondjuk magában az enzimben, és akkor jó, van benne, nem tudom, most mondok valamit, 4 vas, hát ezért az a több ezer atomhoz képest nem sok.
Igen. Igen. Tehát itt igazából olyan technikákat kellett alkalmaznunk, amelyek viszonylag költségkímélően nagy mennyiségű mintaanalízisére alkalmasak voltak, de a kimutatási határ az mégis valahogy köszönő viszonyban volt az alkalmazott növényi anyaggal, modellel.
Kedemes, hasznossal.
A másik ok, hogy miért ezzel a modellel foglalkoztunk, a Máté által már említett enzimnek a vizsgálata volt. Tehát bármilyen fehérjét, enzimet kinyerni élő szövetből, hát az egy trükkös folyamat. Egy típusú fehérjéből nagyon sok azért általában nem fordul elő az élő szervezetben. Tehát ebből az enzimből sincs túl sok, úgymond, a növényekben. Tehát nekünk ezeket a plasztiszokat tisztítanunk kellett a növényi szövetből, majd ezekből a plasztiszokból egy membránt kellett tisztítanunk. Ezek a tisztítási lépések sajnos nagyon nagy veszteséggel járnak, és hát ennek az eredménye az volt, hogy hát egy nagyon pöttömnyi mennyiségű membránt tudtunk tiszta formában előállítani, amivel ezeket az enzimreakció méréseket végre tudtuk hajtani. Hát ezt egy picike növényből nem tudtuk volna megtenni.
Nem.
Tehát ez kilogram mennyiségekre volt
nincs
szükség.
Nincs olyan hely az LT-n, hogy ugyanezt egy Arabidopsis méretű növényel meg tudjuk.
Erre semmilyen kutatóhelyen nincs.
Nincs. Igen.
Sikerült felderíteni akkor a valódi okot, hogy ez miért lehet így, amit találtatok, vagy ez még folyamatban van?
Az okot megtaláltuk. Az ok hátterében az áll, amit már említettem, tehát a plasztiszok jelenlétére szükség van a növényi sejtekben, és hát ezek a plasztiszok bizony aktív anyagcserét folytatnak minden esetben, azok a plasztiszok is, amelyek nem fotoszintetizálnak. Ezek a plasztiszok más anyagcsere útvonalakat, például pentózfoszfát ciklus útvonalat működtetnek. Más elektrontranszport láncot működtethetnek, például a színes plasztiszok, a kromoplasztiszok egy oxidatív elektrontranszport láncot működtetnek. És ezek az anyagcsere folyamatok bizony mind jelentős mennyiségű redukáló erőt termelnek. Ez ugye nem új ismeret, ezt igazából ismertük eddig is. Számunkra az volt a meglepő, hogy ez a redukáló erőmennyiség, ez elegendő ahhoz, hogy a plasztiszok vasat vegyenek fel. Igazából ez egy ilyen mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás kérdéskör, hiszen ahhoz, hogy a fotoszintetikus apparátus kifejlődjön, ahhoz vasra van szükség, és hát ugye korábban úgy tudtuk, hogy ahhoz, hogy vasat vegyen fel a plasztisz, ahhoz fotoszintetikus apparátusra van szükség. Ez két egymást kioltó dolog, tehát valami problémát éreztünk ebbe a rendszerbe. Hát ma már ezt látjuk, hogy nem feltétlenül kell a fotoszintetikus apparátus jelenléte ahhoz, hogy fel tudja venni a vasat. Tehát a háttérben bizony van egy olyan mechanizmus, ami a fotoszintézistől függetlenül biztosítja azt, hogy ezekbe az organellumokba, ezekbe a sejtszervecskékbe be tudjon jutni a vas. Ez egy nagyon fontos háttérmechanizmus, hiszen hogyha eltekintünk a kloroplasztiszoktól, egyrészt a növényi szövetben más plasztisztípusok előfordulnak. illetve nagyon sok olyan élőlényt ismerünk, amelyekben plastiszok vagy plastisz eredetű sejtszervek jelen vannak, de már nem működtetnek fotoszintézist, nem is képesek fotoszintézisre. Sajnos nagyon sok emberi patogén szervezet is, például a malária kórokozója egy ilyen szervezet, amelyben egy úgynevezett apikoplaszt jelen van, ez egy plastisz eredetű sejtszervecske. Tehát igazából azokkal a kutatásokkal, azokkal az eredményekkel, amelyeket mi alapvetően egy növényi modellen állapítottunk meg, egy olyan mechanizmusra tudunk rávilágítani, ami ennél sokkal univerzálisabb jelenlétű.
Ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy milyen más területeken lehet hasznosítani akkor ezt a felfedezést, amit most megszereztetek?
Ahogy ezt már Ádám is említette, itt a különböző patogének vizsgálata mindenképpen eszenciális lehet, hasonlóan különböző egysejtűek, algarendszereknek a vizsgálata és hasznosítása, illetve hát ugye, hogy már beszéltünk róla, nem utolsó sorban a mi saját étrendünknek a javítása is egy fontos kérdéskör lehet. Tehát itt igazából, bár közelről tekintve minket valóban az érdekelt, hogy ez a mechanizmus hogyan működik, de egy lépésre hátrébb lépve azért ennek hasznosítása, tehát hogy ez az információ, ez milyen módon alkalmazható a gyakorlatban. Hát nyilván a legegyszerűbb válasz az a mezőgazdaság lenne. Tehát, hogy van-e értelme, vagy érdemes-e további energiát fektetni abba, hogy a mi általunk fogyasztott növényi tápanyagoknak javítható legyen a vasellátása.
Ugye egy nagyon fontos téma egyébként a mezőgazdaságban az a növények levélen keresztüli tápanyagfelvétele. Hiszen ugye talán evidensnek gondoljuk azt, hogyha valamit szeretnénk a növényeknek odaadni, hát akkor azt a talajra kiszórjuk, a növény majd felveszi a gyökerével. Nem szabad azonban azt elfelejtenünk, hogy a talajban nagyon sok minden olyan is van, amit mi nem látunk. Mikrobiális szervezetek, baktériumok, gombák. Tehát, hogyha mi a talajba juttatunk ki bármilyen anyagot, azt jó eséllyel nem a növények fogják hasznosítani. Viszont a növények a levelükön keresztül is képesek nagyon sok mindent felvenni, és ennek az úgynevezett levéltrágyázás mechanizmusának a megértéséhez viszont azt is értenünk kell, hogy a levelekben található sejtek azok pontosan mit is csinálnak, tehát úgymond milyen anyagokat kell nekünk a növények számára odaadni, amelyeket esetleg közvetlenül hasznosítani is tudnak. Máté említette már, hogy például az algák, azok is olyan fotoszintetikusan aktív szervezetek, amelyek plasztisszal rendelkeznek. Ugye algákkal mindenhol találkozhatunk, édesvizekben, sósvizekben, tengerekben, óceánokban, és ugye a földi biomassa produkciónak egy nagyon jelentős hányada az algákon alapul. Azt talán kevesebben tudják, hogy a víztesteknek a túlnyomó többsége, és különösen gondolok itt a tengerekre, óceánokra, hát vas szempontjából sivatagnak tekinthető. Ennek egy nagyon egyszerű dolog áll a hátterében. Ugyanis a Máté által már említett vas 3, tehát ferri vegyületek, azok a vízzel és az oxigénnel egy oldhatatlan csapadékot alkotnak, ezt hívjuk rozsdának. Ugye mi történik a rozsdával a vízben? Kiülepedik a víz aljára. Tehát egy oxigénnel átitatott víztestben a vas az ferri vegyületek formájában kiülepedik a tengerekből. Tehát igazából az édesvízi, de különösen a tengeri algáknak egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős vashiánnyal kell szembenézniük. Viszont ezek az alga szervezetek rendkívül fontosak. Biomassa produkció szempontjából. A víztestekből a fém szennyeződések eltávolítása, tehát biotechnológiai szempontból. Tehát ahhoz, hogy ilyen célokat el tudjunk érni, ahhoz egy nagyon fontos feltételt biztosítanunk kell, mégpedig azt, hogy ezek az algák, ezek megfelelő fotoszintézist tudjanak mutatni, és hát ahogy már említettük, hogy a fotoszintézishez vas kell. Tehát igazából ezek a kutatások túlmutatnak a növények, vagy akár a mezőgazdasági növények felhasználásán, és hát ötletet adhatnak olyan kutatásokra, amelyek biotechnológiai alkalmazásokban fontosak.
Még egy utolsó kérdésként, hogy mik a terveitek a jövőre nézve? Hogyan tovább?
Uh-huh. Hát ugye olyat nem lehet mondani, hogy egy kutatásnak vége van, csak publikációt írunk belőle. De ebben az esetben ugye ez egy olyan meglepő és ugyanakkor jelentős eredmény volt, hogy hát egy pillanatra egy kicsit ilyen mellbevágott érzés volt, amikor így összegezni tudtuk, hogy mit lehet még ezzel kezdeni. Jelenleg aktívan további vizsgálatokat ezzel kapcsolatban nem végzünk, ugyanakkor továbbra is tervben van, hogy folytassuk a munkát egyrészt ezzel a modellel, hiszen a modell az rendkívül jó ilyen jellegű fejlődések vizsgálatára. Másrészt, amiről ugye korábban beszéltünk, és ami a fő konklúzió volt, hogy tehát működhet ez a fajta rendszer, amire korábban azt hittük, hogy nem működhet, de hogy megint csak a mennyiségnek a szubjektivitása. Tehát, hogy ez egy nagyon enyhe reakció, ha fogalmazhatok így, tehát szemben a fotoszintetizáló kloroplasztoknak az aktív vas felvételéhez képest. Tehát itt erről a rendszerről még sok információt nyerhetünk, többek között akár azért is, hiszen nem vagyunk tisztában azzal, hogy pontosan melyik fehérje az, amelyik effektív a vas transportját végzi.
És ugye ez a transport, ez nem csak a felvételben fontos. Tehát ugye azt nem szabad elfelejtenünk, hogy egy élő sejtben a sejtalkotók azok folyamatosan átrendeződnek. Tehát ez nem egy egyirányú folyamat, hogy a növényi sejtekben vannak plasztiszok, ezek a plasztiszok felveszik a vasat, és akkor a vas utána ott marad. Nem, ez nem így néz ki. Tehát az élő sejt folyamatosan átépíti ezeket a sejtalkotókat. Tehát ennek a vasnak valamilyen úton, módon egy idő elteltével ki kell kerülnie onnan. Igazából ez egy olyan kérdés, amely rendkívül izgat minket jelenleg. Tehát, hogy kerül ki, milyen mechanizmussal, milyen transport folyamattal kerül ki a vas a plasztiszokból. Hogyan tudja akár egy növényi szervezet is például az innen kikerülő vasat valahova máshova elpakolni, anélkül, és ez nagyon fontos, eddig nem említettük, hogy abban az esetben, hogyha a vas nem például kofaktorokban van jelen, vagy nem szerves molekulák ragadják meg, sajnos nagyon könnyen elő tud idézni egy úgynevezett oxidatív stressz állapotot, ami az élő sejteknek a károsodásához vezet. Tehát a szabadon lévő vas az egy nagyon-nagyon veszélyes dolog a sejtekben. Tehát igazából erre a kérdésre fókuszálva folytatunk most is, jelenleg is, és a terveink szerint a jövőben is kísérleteket. Többek között például szinkrotron műszerközpontban a vas eloszlásának a térképezésével.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdéskör, hogy bár nagyon sok időt töltünk a sejten belül, és a sejten belüli vas eloszlással, de maga, tehát, és ez is egy borzasztóan dinamikus rendszer, de a leveleken belül is ez a fajta eloszlás is folyamatosan változik, és megdöbbentő, hogy milyen komplexitása van. Tehát ennek a rendszernek egyrészt a működés, másrészt a szabályozása, akár az egyedfejlődés, akár a különböző, tehát különböző fejlődési állapotokban, ez egy központi kérdés, amit folyamatosan vizsgálunk, és rengeteg információ dől akár a szinkrotonos mérések, akár molekuláris és egyéb életani mérések kapcsán.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Szuper volt ez a beszélgetés, én nagyon élveztem, és további sok sikert kívánok akkor nektek a kutatásotokban. A hallgatóknak pedig üzenem, hogy jövő héten jelentkezünk az újabb résszel. Figyeljetek meg, hogy lemaradjatok. Sziasztok! Thank you.